Család és karrier témában tartottak konferenciát a házassághete keretében a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom szervezésében a Magyar Tudományos Akadémián. Dr. Bagdi Emőke pszichológus előadását hallják.
Kedves kollégák, tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Gondoltam egyébként, hogy ez a cím talán első közelítésre meglepő, tranzicionális rítus. Eleve mi a rítus? A hétköznapjainkban az ismétlődő dolgoknak a nagy biztonságadó történése. Minden, ami ugyanúgy történik, az úgy ivódik be a lélek mélyére, hogy egyrészt lehet belőle automatizmus, ami megkönnyíti az életünket, másrészt pedig lehet belőle olyan különleges esemény, amely mint egy mérföldkő az időben jelzi, hogy valami fontos dolog történik. Na de tranzíció. Mi a tranzíció? Átkelés, átmenet. Ősi kultúrákban tudjuk, beavatási szertartások zajlottak, amikor a fiatalok, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, nem volt még pszichoszexualitásról szó, csak ivarérettségről, és bizony, amikor ivarérett lett a fiatal, akkor beavatták. A fiúkat komoly próbatételeknek vetették alá, és a felnőtt férfi társadalom csak akkor fogadta be, ha állta ezeket a sokszor fájdalmas, nehéz próbatételeket. A lányokat pedig asszonyházba vitték, és az asszonyok fölvilágosították mindenről. A maga természetes, őszinte, tiszta, szeretetteli naturalitásában megtanították szeretni testileg, lelkileg és kapcsolatilag egyaránt. És ez a beavatás óriási jelentőségű volt, egyrészt azért, mert büszkévé tette azt, akit befogadtak az asszonyházba, másrészt meg tudós hozzáértő lényét tette, hogy amikor majd kötelékbe lép, amikor majd már komoly, tartós kapcsolatra lép, akkor tudja, hogy mi a teendő, az a feladat, az életfeladat. Tehát szerep átváltásokról volt szó, de olyanról, ami szinte egyik napról a másikra kötelező volt, és egy társadalmi erő arra késztett ez a közvélemény, hogy tarts be a szabályokat. Na akkor most nézzük meg, én magam is egy statisztikai adattal még kiegészíteném, amit Fűrésznünde igazgató asszony mondott. Én találtam Balázs Józsefnek egy tanulmányát a statisztikai tükör, ami azért nagyon érdekes volt a számomra, mert azt mutatta ki, hogy ez a 2010-es küszöb, ez tényleg csodálatos, mert mi alatt történt a válások számának a csökkenése, egy matematikai statisztika összefüggés van, hogy azt a lépést tartó módon emelkedett a házasságkötések száma. Ez annyira gyönyörű, és hogy 1989 óta, itt egy nagy szakadék után, tényleg, mint a főnix madár, fölélett valami a mi kultúránkban, mert ne a rítus tekintsük, a rítus szimbolikus, a rítus kifejezése valaminek, amire egy közösség, egy társadalmi, együtt gondolkodó világ irányt ad, hogy így viselkedj, vagy ezt tedd, mert ez a jó. És ahogyan maga a rítus keret föléledőben van, azért mondom, hogy a keret, mert az a formális rész. Hát hogy kötünk házasságot? És akkor hát én utána néztem annak, hogy körülbelül milyen módokon szeretnek ma házasságot kötni. Hogy megvan egy meghatározott aránya a valóban templomi eskü Isten áldásával történő házasságkötéseknek, és nagyon sok az olyan házasság, polgári házasságkötés, ahol nagyon arra helyeződik a hangsúly, hogy valami rendkívül emlékezetes legyen. Ez az emlékezeti szimbólum innen kezdve már biztos, hogy egy más szerepbe kerül az illető, de hogyan? Hogy együttes élményben a pár átél szenzációkat. Hogy ejtőernyős kiugrástól kezdve a különböző erdei tisztásokon, különböző zenei kísérettel zenekarok jelennek meg, és így tovább. Baráti körök ünnepi rítusokat szerveznek, Erre figyeljünk fel a rítus igényre, a lélek mély szükséglete. De hát ezt nem én találom most ki, hanem Carl Gustav Jung a múlt század elején, én mind ismeritek, archetípus fogalma tőle származott, akkor még mit tudtunk, mi semmit se a tranzicionális rítusok, még azokkal se foglalkozott ugye a tudomány, de az epigenetika volt olyan, amiről fogalmunk sem volt, hogy van olyan transzgenerációs átörökítés, és azt is tudjuk, hogy metiláció az a jelenség, amikor valami nagy élmény, nagy közös élmény hatására történik egy tehát saját maga a kromoszoma átírja magát. Na most ez egy óriási jelentőségű dolog, ha belegondolunk, és hogy valószínűleg minden ilyen nagy rítus beleíródott úgy a mi örökletes anyagunkba, hogy innen jön az, hogy amikor elkövetkezik egy bizonyos idő és a kultúra különböző pontjairól felvillanó igények megjelennek, akkor hirtelen, mint az imprinting bevésődés, hirtelen mély tanulás, föllélegzik a lélek, és akkor nekünk erre szükségünk van. Tehát volt egy szakadék, de úgy látszik, hogy fölújult az az archaikus szükséglet, és ahol a kultúra újra megszólítja, megengedi, hogy lélegezzen az ősi szükséglet, ott úgy látszik, hogy annyira úgy jelenik meg, hogy rögtön vele az a vágy is, hogy ritualizáljuk. És aki nem templomi esküvőt köt, az ritualizál, és megcsinálja a maga életre szóló eseményét, és arról aztán a megörökítés, a filmek, minden, hogy ez legyen nagyon emlékezetes. Akkor most egy fogalmat bekapcsolnék a tranzicionális rítusba, amiről viszont, mint pszichoterapeuta is meggyőződtem, hogy óriási a jelentősége, és ezt úgy nevezhetem, mint áldás. Az áldás adása. Volt egy bölcs tanárom, professzorom Mérei Ferenc, akinek köszönhetem a pszichológusi gondolkodásomat, aki azt mondta, amikor a lányok már nagylányok lesznek, akkor az apa valami emlékezetes ajándékot adjon a lánynak, majd tegye a fejére a kezét, és áldja meg, és kívánjon neki minden jót, hogy az ő női sorsában legyen nagyon boldog, hogy becsülje meg azt, ami van kincse. Mert a nőisége minden, a teste, a lelke, az egy kincs. És nagyon gondolja meg, hogy azt a kincset kire bízza, hogy ne pazarolja el. Erre tanított a mesterem, de szó nem volt köztünk arról, hogy beszélt volna a tranzicionális rítusokról, csak ezt rá Vista azt mondta, egy fiúgyereknél meg különösen fontos az apai áldás. Ha vannak itt köztünk pszichodramatisták, akkor igazolhatják, hogy amikor csak akár játékban egy nagyon nehéz apa-gyerek viszonyban egy lejátszás történik, hogy micsoda dühök az apával szemben, amit nem adott meg, de amikor az az apa mégis a játékban lejátsza, megjeleníti, az ob, mintha realitásban megjeleníti, hogy az apai áldás, zokogunk minnyáján. Miért érint annyira? És az szinte, akit ez érint, ez az áldás, megkapta azt az áldást, amire talán vágyott a lélek, akkor valami varázslatos dolog történik. Szóval csak oda szeretnék kiukatni ezzel, hogy az áldásra nagyon nagy szükségünk van. És amikor mi a rítusokat segítünk újra szervezni, akkor volt egy gondolatom, hogy vezessük be azt, hogy áldás. Mert az nagyon-nagyon jót tenne. De amikor ugye fölépíti a fiatal, hogy így vagy úgy legyen az ő esküvője, hát akkor vezessük be az áldást. Mert egyrészt, aki templomi esküvőben van, úgy is megkapja az áldást, de nem úgy, hogy a szülőtől, apától, anyától. És ezért olyan jó volna, hogyha valahogy ez fölújulna. Mert ha meggondoljátok, ma is van olyan, hogy az átváltás a felnőtt korba, de hát hogyan? Hogy az identitás késedelme, érés késedelme miatt az a nagyon fontos dolog, hogy kell elköteleződni, hogy vállalunk felelősséget, hogy a gyerek és a felnőtt közti lényeges különbség, amitől már valaki felnőtt, hogy tud adni. Mert egy gyerekként csak kapott, sőt követelt, adj nekem, mert jár nekem, meg ma a mai kultúrában meg különösen dívik ez, hogy jár nekem, mi jár? És szembesíteni azzal, hogy semmi se jár, az életet kaptuk, és legyünk érte hálásak, és hogy adhatjuk vissza? És amikor a munka és a magánéletről szó van, a két láb, hát két lábunk van, hát két fontos oszlopa az életünknek. De most mi egy nagyon szerencsétlen helyzetbe kerültünk. Egy olyan kultúrába, ahol azáltal, hogy a nő minden lehetőséget megkapott magunk arra, hogy a hivatásban is kiteljesítsük magunkat, és a két szolgálati út, ugye az élet továbbvitele, ez a család dolga, vagy hát archaikus feladata, és a másik pedig, hogy a saját képességeinkből a hivatás úton visszaszolgáljunk, visszaadjunk valamit abból, amit mi kaptunk, képességet, és így tovább. Na most a nő megkapta ezt az utat, hogy akkor mi mindnyájan mehetünk, és elérhetünk, ameddig csak győzünk. Csak belekerültünk egy olyan konfliktusba, ami szinte végig hordozza az élet, vagy végighordozzuk az életünkben, az, hogy két urat nem lehet egyformán szolgálni, és ezért tulajdonképpen ezt a problémát kell azért megoldanunk, mert közben meg előállt még egy helyzet, hogy ugye van nekünk a genetikai hardware, jövünk, és ott van, hogy akkor is kiserdülünk, ha nem akarunk, szóval a program működik. Na igen, de jön hozzá, hogy a pszichoszociális szoftver, mit töltünk le, mikor mit csinálunk meg abból, ami a feladat. És itt egy diszkrepancia, és egy tulajdonképpen az én fogalmaim szerint törvény. törvénysértés történt. Az evolúció törvénye kegyetlen, mert azt nem tudod megváltoztatni, az programszerűen megy. Mi nők 20 és 25 között csúcson vagyunk abban, hogy gyereket vállaljunk. Így működik, és az ősi kultúrákban a nagy rítusok is, például házasságkötés, hát azért már csak oda is eljutok, a házasságkötés ugye, az úgy volt beállítva, hogy ha te lány, nem mentél férjhez 20 és 25 között, vagy ha férjhez mentél, és 9 hónapon belül már nem jelentkezik gyerekáldás, csak nincs valami baj. Szóval nagyon érdekes, hogy viszonyult hozzá az ősi kultúra, mert nem találkozott ezzel a konfliktussal. Most épült be az életünkbe ez a konfliktus, meg kell oldani, hogy ha akarsz tanulni is, akkor nyilvánvaló elcsúszás lesz, és nem tudsz abban az életszakaszban fogadni optimálisan, könnyen és tökéletesen, tehát hibát mondhatni esély, vagy hibátlanul, amikor a genetikai hardware azt mondja, hogy na most. És hogy tulajdonképpen nekünk az a dolgunk, ez is a közös feladatunk, ezek mind feladatokat rajzolnak ki, hogy ezt próbáljuk valahogyan úgy megoldani, hogy valaki saját magát ki tudja teljesíteni a hivatásszolgálat területén is, és kapjon meg hozzám minden segítséget, és itt akkor fejet hajtok, mert Kopp Máriát idézem. Mert hogy ő volt az, aki mindent kitalált, és a házaspár mindent kitalált, hogy hogy lehessen olyan kollégiumokat létrehozni, ahol a tanuló fiatalok már kicsi közös életet elkezdhetnek. Tehát gondolkodtak ezen, és nekünk ugyancsak feladatunk ez. Én nagyon szeretem a nyelvet, a magyar nyelv, nyelvében él a nemzet. Én fogtam és összekerestem azokat a fogalmakat, amikkel mi ezt az egész házasság kötést most éppen elszerelt a címünk. Nincs hatalmas memóriám, ezért összeírtam, hogy a nyelvünkben mi minden van. Házasságkötés, esküvő, nász, frígy, egybekelés, esketés, házasodás, menyegző, lakodalom. Amennyiben a fiú ugye már készült erre a szertartásra, akkor nősült, amennyiben egy lány már ugye eladta, eladó sorba került, hát hogy mondjam, a mi ősi nyelvünkön így, akkor férjhezmenésről volt szó. És így volt menyasszony, ara, jegyes, vagy vőlegény, férjjelölt, ugyancsak jegyes, a jegyesben ugye nemi különbség nem mutatkozott, és akkor, mikor már összekeltek, és akkor, amikor megtörtént a tranzicionális rítusnak minden kelléke az esküvön, vagyis bekötötték a fejét a lánynak, ez volt ugye az éjfélkora a menyasszonytánc, ma már tudjuk, hogy ennek milyen melégzöngéi vannak, hogy mi jön be a menyasszonytáncból. Minden esetre a pöttyöskendő, például ez is miért pöttyöskendő, pöttyöskendővel bekötötték a fejét, ma is úgy van, bekötik a fejét, és akkor asszony lesz a lányból, és akkor éneklik, asszony lesz a lányból, a bimbóból, rózsa, stb. Tehát nagyon mélyen benne van a kultúrában még ma is mindez, és hát akkor ugye lesz belőle. Mi is lesz? Feleség? És hogy nejem, de lehet, én hallottam ezt is oldalbordán. Hát a bibliai példa alapja. Aztán lesz férj, férjem, uram, ilyen is van egybe, férjem, uram, és uram, egykor például szégyen volt abban a kultúrában, abban a faluban, ahol éltem, például nem mondták azt, hogy férj, micsoda kifejezés, uram. És ezt valahogy ugye tudjuk, hogy a patriarchális rendeződésnek megfelelnek nagyon komoly jelentése volt, hogy az uram, akkor én engedelmeskedem. Na hát ugye messzire jutottunk már ebből. Minden esetre ma milyen szavak dívnak, vagy mik azok, amik jellegzetesek, a kedvesem, a párom, és néha kimondják, hogy az élettársam. Ezt ritkábban, csak ilyen hivatalos helyzetekben mondják ki. Ugye a nyelvi változások nagyon jól leképezik a lélek változásait. Ma én azon a véleményen vagyok, és ez nagyon, nagyon fontos talán, vagy én legalábbis annak érzem, hogy töltsük meg olyan tartalommal a házasságkötést, hogy mint egy annak az a fajta magasabb értéke, spirituális tartalma, szerep, valódi szerepváltói, szubjektív jelentősége hangsúlyt kapjon. A mentálhigiénés képzésünkben egy olyan feladat volt az egyik évfolyamnak, hogy Erdélyben vizsgálják meg, hogy család, házasságkötés és így tovább ezzel kapcsolatban, hogy működnek a fogalmak jelentései. Hogy például a házasságkötés maga, hogy még nagyon erősen bizony elmennek templomba, és amikor utána kérdeznek ugye a kérdezőbiztosok, hogy hát mégis mi az oka, hogy templom, mert hát hogy már nem olyan általános ez, akkor azt mondják, azt nem lehet, hogy ne menjünk el. De már akkor a szívbéli jelentősége nincs, mert olyan érdekes válaszok születnek. Hát a nagymamám szívbajt kapna, ha nem mennék el a templomba, vagy hogy hát ez muszáj, mert nálunk, ugye a mi kultúrban muszáj ezt megtenni. De miért is? És mi ennek a jelentőség? A jelentőség kilúgozódott. Tehát nekünk egyrészt a jelentőséget újra kell tölteni, és ezzel tulajdonképpen az egész identitás érlelődési folyamatban is azt a három dolgot, amit az identitáskutatás kimond, mikor vagy felnőtt, ha tudsz felelősséget vállalni, elköteleződni és adni. És tulajdonképpen ennek a töltésnek érzelmi és emocionális, nem csak emocionális, kognitív tartalomnak a felerősítésével a viszonyt magát megváltoztathatnánk, és nem arra menne ki a házasságkötés, hogy nagy csinadrattával, nagyon emlékezetes, másokat túl licitálva, a legszebb ruhában ott álljunk, hanem lenne ennek egy mélyebb jelentősége is. Azonban még egyet szeretnék mondani, óvodások vizsgálatára utalva, én már pont 5 évvel ezelőtt meséltem el, hogy óvodásoknál a vizsgát, hogy mit mondanak, mi a házasság, de most nem erre akarok kitérni, hanem arra, hogy igenis ez a bizonyos archetipikus beidegzés és mély program, hogy a lánygyerekeink hófehér ruhában, mint a tündér Ilona, hogy beöltözni és illegni, billegni és a legszebbnek lenni. És ez a gyerekjátékokban benne van, kisúgja nekik, hogy nyilván mesékből vehetik innen-onnan, de hogy pont ők mennyasszonyok. Hogy ezt például honnan jön a sugallat, hogy majd jön a fiú, aki jön átöleli, meg az uszájt, ugye, kivigye, és akkor a koszorús lányok például honnan tudják? Hát ez, hogy koszorús lány, ez nekünk sokaknak, ilyen korombelieknek természetes, de már például fiataloknál kérdezek, mi az, hogy koszorús lány? És ők nem tudják azt megnevezni, hogy koszorús lány. Fogd az uszájomot, fogjad, és akkor ugye a klepetust valakinek vinni kell. Tehát fel kell valahogy, rá kell döbbennünk, hogy van egy nagyon mély lelki szükséglet, és akkor pedig tudjuk, hogy a szükséglet olyan, ami kiterjeszti éhes csápjait, és akkor jön rá a válasz, milyen válasz jön rá, és úgy érzem, nekünk kell erre választ adni, egész kicsikortól már elősegíteni a nevelésben ezt, és azok a rítusok, amik vannak vagy nincsenek, a vallási kultúrában vannak ezek a rítusok, ugye, hogy erősíts meg a hitedet, megkereszteltek téged, aztán majd erősíts meg, mint felnőtt, de ezen kívül nem nagyon találkozunk olyan rítusokkal az életben, ami ilyen konszenzust élvezne. Hát akkor tegyük ezt a felújuló házassági szokást és vágyat, ami így felébredt, tartalmában is gazdaggá, és tanítsuk meg a szülőket, hogy adjanak áldást, ha ők nem kaptak, akkor majd kitalálják, hogy mit fognak mondani. A gyerekeiket szeretik, tehát a legjobbakat fogják az áldásban mondani, de bocsássák útra úgy a fiatalokat, hogy úgy váljanak felnőttekké, például egy kamasz, aki megkapja az apai áldást, mint a Bibliában is, elsőszülött apai áldás, mi a te dolgod a világban? És bízzunk abban, hogy akkora nagy az archetipikus hatalma a lélekben, hogy életre szólóan meghatározó lehet. Hát segítsük akkor ezzel a fiatalokat, és továbbra is bizakodjunk, én is ilyen optimista vagyok, hogy valami nálunk elindult, és most már csak tartalmasítani kell, hogy valóban meglegyen ennek a lelki tartalma háttere is. Köszönöm szépen a figyelmet!
Dr. Bagdi Emőke pszichológus előadását hallották, amely a házasság hetében hangzott el. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.